9.3 Tilos Rádió, sziasztok, a Kontónak az adását halljátok. Mai adásunk témája a Tűcsere program lesz, illetve annak a megszüntetése a 8. kerületben. Vendégünk pedig a stúdióban Bagyinszky Ferenc, a TASZ HIV AIDS programvezető, és Dávid Fecő, a Kékpont munkatársa. És miatt elkezdjük a beszélgetést, én coming out-olok, mert hogy én a TASZ-nál dolgozom kommunikációs munkatársként, és az a policing, hogy egymástól nem nagyon kérdezünk mi munkatársak, hogy ne legyen... Ne érhessen minket ez a vált, hogy alá kérdezek most a Ferenc alá, úgyhogy majd én így általánosan teszem fel a kérdéseket, és akkor majd beszélgetünk valahogy.
Akkor egyetlen coming out, csak hogy nem szóltam, ne haragudj Erika, nem szóltam, hogy a Kékpont színeiben leszek most
hát
a Tilos Rádióban.
Mondtam.
Igen, tudom, csak nem szóltam előre, nálunk meg az a policy, hogy mindig szólni kell, hogyha Kékpontként fogunk szerepelni, úgyhogy ne haragudj Erika.
Anna. Én is coming.
De hogy Erikának üzenek a kommunikációs igazgatónak, hogy nem szóltam, hogy a műsorban
ez
ezek Kékpontként.
Jó, kezdődik. Igen. Akkor én is coming out-olok arra, hogy nem coming out-olok. Szóval nincs semmi.
Én
bárkitől kérdezhetek.
Ez nehéz dolog, hogy a civil szervezetek milyen ügyekben hogyan szólalnak fel. Tehát, hogy szerintem ez egy jó dolog, hogyha előre ezt jelezzük,
persze,
hogy
mindenképpen
itt dolgozunk.
Ez így tök transzparens. Hogyha valaki coming out-olni szeretne, ez a 2-15-37-73 egyébként megteheti, illetve mellesleg hozzá is szólhat majd a műsorhoz, mert a mai témánk, papám,
a Tűcsere.
Igen.
Már elmondtam. Szóval a 8. kerületi önkormányzat felbontott az együttműködést a Kékpont alapítvánnyal, és azzal érvelt a kerület, hogyha nincsen Tűcsere, akkor nincsenek drogosok sem, és amúgy is a program elősegítette a drogfogyasztást. És arról szeretnénk beszélgetni, hogy mitől robban a HIV bomba, egyáltalán félhetünk-e attól, vagy tarthatunk-e attól, hogy HIV robbanás lesz, vagy van-e már HIV robbanás?
Hát az, hogy van-e már hívrobbanás, azt nem tudjuk, mert a szűrések, ugye az OEC leállított ezeket a szűréseket, amelyeket évről évre hosszú időn keresztül ilyen kampány jelleggel vitt. Azt gondolom, hogy robbanás nincsen, de most indul majd a nyáltesztes programunk, amivel azért majd sokkal árnyaltabb képet kaphatunk arról, hogy akkor a 8. kerületben azok az intravénás droghasználók, akik bejönnek hozzánk a Tűcsere programba, közöttük van-e HIV-fertőzött, vagy milyen módon változott meg mondjuk a hepatitis fertőzöttnek az aránya. Az a fajta gondolkodásmód, az állogikus gondolkodásmód, amit itt felvázoltál Józsefváros esetében, nem is az, hogyha nem lesz Tűcsere, akkor nem lesznek drogosok, akkor nem lesznek eldobált injektorok. És ebből, ez azért, ez kétségkívül így van, hogyha nem adunk injektort az anyagosoknak, akkor nem lesz mit eldobálni, ez kétségkívül igaz, viszont cuccosokat túlmaradnak.
De ez nem 8. kerületi specifikus dolog, hogy most a HIV robbanás ez a 8. kerületben fog robbanni, tehát hogy nem, gondolom.
Hát alapvetően ugye, hogyha lesz HIV robbanás, akkor amiatt lehet, hogy a kockázati csoportok, amelyek megjelennek nálunk, mint például a szexmunkások, prostituáltak, intravénás droghasználók, ők mondjuk koncentráltan vannak jelen ebben a 3-4 utcányi térben, tehát hogyha a vírus ide bekerül, akkor itt egy Tűcsere program hiányában robbanásszerűen tud szétkúszni. Az, hogy mikorra fogjuk ezt észlelni, mikor akad fönn az első fertőzött, vagy mikor lesznek ezzel kapcsolatban eredmények, hát ez már nehezebb kérdés.
Illetve nagyon fontos azt is azon is elgondolkodni, hogy mit értünk robbanás alatt. Mert ha azt nézzük, hogy még országos szinten kb. 80 ezer HIV-tesztet végeznek Magyarországon, ez az elmúlt 1-2 évben egyébként még 10%-kal csökkent is.
Ez nagyon kevés.
És közben 5 év alatt megduplázódott az új HIV-fertőzöttek száma, tehát akiket kiszűrnek a csökkent számú teszten. Kérdés, hogyha valóban lennének célzott jó programok, jól működő programok, ahol mind az injektálószerhasználók, mind a szexmunkások, mind a melegek bejárhatnának, és gyorsan, gyors tesztel, nyáltesztel leszűrhetnénk őket, akkor hol tartanának ezek a
és
számok?
És miért nincsenek ilyen programok?
Egyszerűen a gyors teszt és a nyáltesztnek a használata az nem nagyon terjedt el Magyarországon. Igazániból túl...
De ez költséges talán azért?
Költséges volt, most már azt sem lehet mondani, hogy költséges. Illetve, hogyha megnézzük, hogy mondjuk magának a tesztnek, amit laboratóriumi körülmények közt csinálnak, a teszt nem drága, viszont hogyha ráépül egy labor, egy szállítási költség, egy medikalizált tesztelési folyamat, akkor nagy valószínűséggel ugyanán az árnál vagyunk, mint hogyha egy gyors tesztet használnánk, amit a szociális munkások bárki elvégezhetne.
És akkor mi a következő lépés? Tehát, hogyha valakinek diagnosztizálják azt, hogy HIV-fertőzött, akkor utána mi történik?
Először is, például, hogyha egy gyors tesztel, vagy valakinek egy ELISA tesztel, ami csak az ellenanyagot mutatja ki, diagnosztizálják a HIV-fertőzést, akkor mi ezt a tesztet mindenképpen konfirmálni kell olyan tesztekkel, amik azt mutatják meg, hogy valóban HIV-ről van-e szó, tehát magát a vírust keresik meg a vérben. Mert esetleg ezek a tesztek, bár nagyon, nagyon jó az érzékenységük, mutathatnak más dolgot, másfajta fertőzést, vírusfertőzést, de ez általában nem jellemző, de mégis minden esetben konfirmálni kell ezt a tesztet. és akinek konfirmáltan HIV-vel élő HIV pozitív, annak jelen esetben Magyarországon egyetlen egy gondozóhely áll lehetőségre, ahol gyógyszeres kezelést is kaphatsz, ez a Szent László Kórháznak a HIV osztálya, illetve ambulanciája. Most dolgozunk azon, és nagyon úgy néz ki, hogy jövő év júliusától vidéki centrumok is fognak nyílni. Egyelőre Miskolcon, Debrecenben és Pécsett lesznek olyan osztályok, ahova járhatnak a környékről a HIV-vel élők. Az életkilátások azok nagyon jók, a gyógyszeres kezelésnek köszönhetően egy HIV-vel élő körülbelül ugyanazt az élettartamot tudja megélni egy adott társadalomban, mint egyébként a ott várható élettartam.
És szerintem az is érdekes, hogy akkor hogyan terjed a járvány. Tehát hiszen mondtad, hogy elég az, hogyha egy embert kiszűrtök, hogy probléma van, és akkor utána ez ti tudjátok ezt lokalizálni, vagy bárhogyan nem tudom ezeket a csatornákat utána felmérni, hogy kik lesznek azok, akik potenciálisan beletartoznak abban a rizikófaktorban, hogy ők fertőzöttek lehetnek hozzájuk, vagy
nem célzottan eljutni. Onnantól kezdve nagyon kemény kell szűrni. Tehát, hogy így minél több embert, minél gyorsabban leszűrni, minél hamarabb elérni a kockázati csoportoknak a szélét, szűrni, orvérzésig szűrni. Onnantól kezdve az a varázsszó. Most is az lenne egyébként, azt gondolom, de hogy valahogy, tehát nem tudom, hogy el kell-e mennünk a falig. Én remélem, hogy nem, de hogy annak oka, hogy nem szűrtünk ki egyébként HIV-fertőzött intravénás dolgokat a 8. kerületben, ez mint hogyha nem lenne ez a probléma. Ha kiszűrnénk mondjuk hirtelen 30-at, akkor lenne egy ilyen hoppá, gáz van, de akkor már gáz is lenne. Egyébként elnézve az intravénás droghasználóinak a szerhasználati szokásait, és a tűmegosztásnak a szintjét, ami viszonylag magas még mindig sajnos, nagyon gyorsan következne be az, hogy az intravénás droghasználók között akár duplázódik, triplázódik, és így tovább a fertőzötteknek az aránya, száma.
Ezt általában arról elfelejtünk említést tenni, hogy ahhoz, hogy szétrobbanjon, szétterjedjen egy bizonyos közösségen belül a vírus, ott kell, hogy legyen először a vírus.
Igen.
Tehát valószínűleg, hogy a Fecó is említette itt a tűcsere használ, tű megosztási szokások, hogy sokan osztják meg, ez a vak szerencsén múlik, hogy még nincs bent a közösségben a HIV. Tehát, hogyha bekerül hasonlóan a hepatitis C-hez, akkor elég gyorsan szétdobódik, szétosztódik.
Hát az 80%-os. Nem is tudjuk, hogy bent van-e, nem? Tehát hiszen mivel nem szűrjük, ezért nagyon tudjuk.
Utána nagy kampány szűrésünk, az talán 3 éve volt, vagy 2. Akkor nem szűrtünk ki.
De szerhasználókat hogy tudjátok rávenni arra, hogy akkor szűrésen részt vegyenek?
Gondolom, motivációs csomaggal. A kampány szűréseknél motivációs csomagot adunk. Akkor, amikor szűrtünk motivációs csomag nélkül, mondjuk a dzsumbújt szűrtük le, amikor még volt a 3 házból álló szegény telep az illatos soroksári sarkán, akkor motivációs csomag nélkül leszűrtünk rábeszélése 6-8 ember, 10 ember. Akkor, amikor azt mondtuk, hogy oké, 1000 forintos étkezési utalvány, akkor 220-at 4 nap alatt. Tehát, hogy motivációs csomagot kell adni, ezen túl kell lépni, ezen a morális vagy etikai akadály, és azt mondja, hogy oké, nagyon fontos, hogy leszűrjünk embereket. És akkor innentől kezdve lehet menni. Az is egy motiváció egyébként, amit a Feri mondott, hogy a nyárt ezt az gyors, egyszerű, ott azonnal megvan. Ha bejön valaki és motivált arra, hogy megnézesse, hogy egyébként van-e vírusfertőzés, akkor ha figyelj, el kell menned az Ecseri úton, elfordulsz balra, és akkor 12-14-ig, de hogyha bejelentkezel, akkor a 16-18-ig kilép az ajtón, cuccos, már más dolgok fogra foglalkoztatni. Ha azt mondja egy szociális munkásunk, hogy figyelj, gyere át a szomszéd helyiségbe, 10 perc az egész, addig egy kicsit beszélgetünk is, akkor motivált lesz arra, hogy megnézesse. Szűrni kell.
És egyébként, akik potenciálisan benne vannak a rizikófaktorban, ők tisztában vannak azzal, hogy AIDS-fertőzöttek lehetnek? Tehát, hogy ők tudják, érzik ennek a súlyát?
Hát HIV-fertőzöttek, és ugye abból talán AIDS-betegek lesznek, hogyha nincsen szerencséjük. Van, aki érzi, van, aki nem. Mondok egy példát. Hepatitis C fertőzöttség után beszélünk valakivel, tájékoztatjuk, elmondjuk 10 emberből 8 fertőzött nagyjából a klienseink között. Ez egy gyakori dolog. Elmondjuk, tájékoztatjuk, kezelési lehetőségek, felvillantunk mindent, lélekápolás, hogyan legyen. Eltelik 2 hét, ő nagyon sok vitamint eszik meg, most gyúró porokat tol, mert attól elmúlik. Nagyon-nagyon nehéz abban a térben, ahol a 4-5 általános iskolai szint az, ami a megértéshez vezető út, ott a hepatitis C vírussal kapcsolatban információt átadni. Én azt gondolom, hogy nem igazán érzik a súlyát a hepatitisnek. A HIV, mint rémkép, az AIDS, mint betegség, ami kibontakozik a képekből, Philadelphia, meg a többi, nem tudjuk, hogy egyébként mi történik. Nagyon, nagyon súlyos stigmatizációs folyamatok indulhatnak el, mondjuk valakiről kiderül, hogy mondjuk a HIV-fertőzött. Ebben a térben kvázi mindenki ismer mindenkit. Egyszer az egyik arcról kiderült, hogy hepatitis C fertőzött, és csak úgy jött le, hogy le volt zárva a szája, ugye egy ilyen maszkkal. A többiek tetették rá, de a többiek is fertőzöttek voltak. Aha. Tehát, hogy nagyon nehéz ebben tisztán látni.
És egyébként szerintetek mi a jó, hogyha egy kicsit démonizáljuk azt, hogy ez a HIV, tehát, hogy akkor mindenki rettegjen tőle, vagy pedig a valós élettani hatásokat mondjuk el?
Démonizálást semmiképpen nem tartom önök. Általában két dolog az, ami feltüzeli a járványokat. Az egyik az, amikor félünk valamitől, félelemkeltés van, ijeszgetés van. A másik pedig, amikor az a teljes közöny. Tehát nem érdekel, nincs információm róla, nem is tudok semmit. Pontosan a megfelelő tájékoztatás, a megfelelő információk átadása az a legeslegfontosabb, legelső lépés, amivel lehet egy járványt kezelni. Csak akkor lehet prevenciós eszközöket, csak akkor lehet jól működő kezelést adni valakinek vagy valakinek, hogyha nem félnek, hogyha nem egyfajta elutasító magatartást folytatnak.
Nagyon nagy különbség van egyébként a hepatitis C és a HIV esetében, az, hogy milyen módon jut gazdatestről gazdatestre. A hepatitis C vírus esetében van ugyan elméleti terjedése szexuális úton, de nincs lejegyzett eset. Ez a fajta kockázati tényező, ez bent marad alapvetően az intravénás drogházszárók között. A HIV vírusnak nincs ilyen, hogy kilép ebből a térből. És ez nagyon nagy különbség. Alapvetően, amikor szűrtünk a hepatitis C-re, akkor a Siska doktornő, aki asszisztált nekünk ehhez, elmondta, hogy alapvetően van a C-nek egy olyan vírus törzse, amelyik gyengébb verzió, és egy jobb immunrendszer ráadásul le is tudja küzdeni. De azt mondta, hogy ez például nem közli a kliensekkel, mert ez viszont egy picit gyengíteni azt, hogy mondjuk ők védekezzenek bizonyos helyzetekben. Hát ha nekem is pont ez a vírus törzs van az injektorban, és akkor nem fogom elkapni. Tehát hogy nagyon nehéz ebben megtalálni azt, hogy mi a teljes körű tájékoztatás, és a teljes körű tájékoztatást milyen felelősséggel tudjuk mondani a kliensnek.
És a klienseket hogy tudjátok, hiszen gondolom nekik az elsődleges motiváció az a cucc, tehát az anyag, tehát hogy a körül mozog a gondolat, és emellett hogy tudjátok ezt becsöpögtetni, hogy figyelj, hát ez is itt lehet a küszöbben, tehát mondjuk akár egy HIV betegség vagy a hepatitis C.
Hát nagyon fontos lenne, itt igazából az eszközhöz jutás a kulcs szó, tehát hogyha a megfelelő mennyiségű injektorhoz jut, akkor nem kerülünk abba a döntési helyzetbe, hogy akkor most a sóvárgás lesz az erősebb, vagy az egészségtudatosság. A szenvedélybeteg ember, aki nagyon mélyen van a szenvedélyével, egy mély betegségben, a betegségéből adódóan a döntését meghatározza a kattogás. Ez a kattogás, ez egy bizonyos ponton túl mindent felülír, ebből még a kisebbik, a hepatitis C megszerzése. Kiküldjem-e a lányokat dolgozni az utcára? Beadjam-e a gyerekemet gyermekotthonba? Ezek a súlyos döntések, és ezeket is meg tudja határozni a cucc. Ezek közül a hepatitis C vírus jelenléte az injektorban egy láthatatlan semmi nagyjából.
Cseten érkezett egy kérdés, hogy...
Nincs.
De. Mennyi idő alatt jelentkeznek a HIV-nek a tünetei, amikor ki lehet szűrni? Tehát, hogy mikortól lehet ezt szűrni egyáltalán?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Tünetek azok a primér fertőzés, hát kb. Két héttel a fertőzés után jelentkeznek. Sajnos nagyon nem tipikus tünetek. Influenza-szerű tünetei vannak a betegnek, magas láz, amit nagyon nehéz csillapítani, ízületi fájdalmak, esetleg kiütések, és aztán ez elmúlik. Ez az a két hét, amikor az immunrendszer reagál arra, hogy hoppá, van itt egy vírus, ami ellen fel kéne venni a küzdelmet. A tesztekkel, amikkel most dolgozunk, akár már bőven egy két hetes vírusfertőzés is ki lehet mutatni. Érdemes egyébként, mikor szűrésre megyünk, ott a szűrőállomáson közölni azt, hogy mi mikor gyanakszunk egy esetleges fertőzésre. Tehát, hogyha mondjuk fél évvel ezelőtti volt, akkor a legérzéketlenebb teszt is ki tudja már mutatni. Ha viszont egy friss fertőzés esetéről van szó, akkor azt érdemes szólni, mondjuk egy héttel ezelőtt volt valami, mert akkor esetleg olyan teszteket futtatnak végig, amivel meg tudják találni magát a vírust, hiszen akkor még nem termelődött elég ellenanyag. Hogyha ezen a primér fertőzési szakaszon túl vagyunk, és nem szűrtek ki, akkor azt lehet mondani, hogy évekig, évtizedekig is tünetmentes lehet a HIV. Ez nem azt jelenti, hogy közben az immunrendszer nem épül le, nagyon is gyorsan, vagy valakinél lassabban, de előbb-utóbb mindenkinél leépül az immunrendszere, és természetesen közben amiatt, hogy nincs kezelés, nincs gyógyszeres kezelés, tovább fertőz szexuális úton, tűmegosztás esetén, stb.
Valahogy azt gyanítom, hogy ezek a szűrések nem ingyenesek, igaz? Mennyibe kerül az, hogyha én kíváncsi vagyok arra, hogy ingyenesek?
Hát nálunk ingyenesek, és azt gondolom túlnyomó rész az ingyenes szűrés azért a jellemző.
De nem csak civilek végzik, igaz?
A jogszabályi háttér Magyarországon mindenki számára biztosítja az ingyenes és az anonim szűrést. Uh-huh. Az anonim szűrés az azért fontos, mert akkor, hogyha bemegyek bármilyen szűrőállomásra, és kérem azt, hogy itt személyes adatok nélkül szűrésenek, akkor ugye nem leszek regisztrálva a rendszerben. Nagyon sok ember azért nem megy el szűrésre, szexmunkások, szerhasználók, mert félnek az esetleges rendszerbe való bekerülés és az esetleges büntetőjogi felelősség, mert mondjuk kiderül, hogy ő szert használt közben. Ezeket a szűrőállomásokat az ANTS, illetve az Országos Epidemiológiai Központ működteti. Ezen kívül van egy pár civil kezdeményezés, mint a Karolina úti állomás, illetve a tűcsere programok is szoktak szűrni. Egyébként minden orvosnál kérhetünk HIV-tesztet. Általában a bőr és nemi beteg gondozókban szokott ez felmerülni, de akár a házi orvosunk is meg tudja csinálni. Ilyenkor viszont már problémát szokott okozni az anonimitást. Képzeljük, hogy bemegyünk az STK-ba, bekartonoznak először is, és utána én kérhetem azt, hogy kérem, hogy töröljék az adataimat, meg lehet, hogy azt is mondják, hogy töröltük, és közben pedig...
Akkor Dávid urat küldjék már anonim zűrésre, legyen olyan kedves be. Dávid úr, anonimra jött?
És egyébként Magyarországnak van hivatalos HIV stratégiája, tehát hogyha mondjuk ilyen óriás problémák vannak, akkor meghatározza mondjuk az ANTS, vagy nem tudom micsoda. Van egy...
Nincs. 2010-ben lejárt az első nemzeti HIV stratégia. A stratégia önmagában nem volt túl rossz. Igazániból megvalósítani a kitűzött célokból szinte semmit nem sikerült. És 2010-ben, még 2010 előtt mi a TASZ-tól elkezdtük noszogatni az akkori egészségügyi kormányzatot, hogy kéne új stratégiát írni. Azóta eltelt 3,5 évben készült X változat, átnevezték nem tudom hány alkalommal, de még mindig nincs elfogadott stratégia. Ráadásul egy jogszabálymódosítás miatt a Nemzeti AIDS Bizottság is úgy, ahogy van, megszűnt jó pár évvel ezelőtt, 2 évvel körülbelül. Azóta ugyan jogszabály utasítás alapján létrejött a Nemzeti HIV AIDS munkacsoport, aminek nagyjából a utasítása megegyezik a AIDS Bizottság utasításával. Annyi a különbség, hogy az eddigi kötelező évi 4 ülés helyett most csak egyet ír elő. Ők 2013. január 1-e óta létezik ez a csoport, idén még nem ülésezett.
Mm-hmm. És ez ennyire nem fontos? Tehát, hogy oké, 2010-ben lejárt, söperjük be a szőnyeg alá is kész, tehát, hogy
annyira
nincsen
nem fontos,
párbeszéd, hogy... vagy a civilek nem tudnak valamit kezdeményezni, hogy akkor legalább a szakemberek, vagy hát azok, akik elméletileg szakemberek, és nem tudom, az adófizetők pénzén vannak bizonyos helyeken, hogy akkor egy kicsit gondolkozzanak el azon, hogy ez a probléma azért bármikor felütheti a fejét.
Annyira nem fontos az HIV-AIDS kérdés, hogy 2012-ben 0 forintot költött a kormányzat prevencióra. 2012-ben elfelejtették, vagy nem írták ki a pályázatot, amit régebben előtte minden évben civil szervezetek kaptak. Ez egy körülbelül 15 millió forintos keret volt akkor. 2012-ben 0 forint volt, most 2013-ban szintén volt pályázat, és ismételten 15 millió forint ez a keret, ami elkölthető. De ebben a 15 milliós forintos keretben benne van mindenki. Tehát benne van a háttér, a Szexmunkás Egyesület, a Kékpont, stb.
Csak tájékoztatásképpen a MAC Cosmetics második alkalommal ad 5 millió forintot a Kékpontnak AIDS megelőzésre, egy kozmetikai cég szemben a magyar állammal.
Mi lesz most a tűcserével?
Tűt fog cserélni. Továbbra is? Persze, hát hova mennénk?
De hogy tudjátok ennyi pénzből ezt megoldani?
Az nagyon fontos, hogy a Józsefvárosi támogatás megvonása az nem egy valós kijelentés, mert Józsefváros soha ebben az életben nem támogatta a tűcsere programot egyetlen forinttal sem. A bérleti díj az alacsonyabb a helyiségnek, amit fizetünk, de fizetünk érte. Szóval ez nem pénz kérdése jelenleg.
Van egy hallgatónk. Hello!
Sziasztok! Én éppen hallgatom az adásotokat, és hát engem érdekel, tehát mondjuk nem tűcsere meg minden, tehát én nem, tehát olyan, tehát nem olyan drogos vagyok, mint ami, tehát én szívok meg minden, de attól függetlenül, tehát hát vannak olyan dolgok, amikor elmegyek bizonyos hölgyekkel, és hát annak is ugye megvan a veszélye, mert hát ki tudja, hogy mi újság van. És tehát amit erről beszéltetek, tehát ez a tehát az mi
legyen
a szájában az embernek, tudod, és akkor így pikpakú így kiderülne, hát erre azért szeretnék erre. Tehát ez engem érdekelne ez a dolog, hogy ezt budapesti vagyok, és ezt én hol tudnám, tehát én erre kíváncsi lennék, az igazság, mert hát egyszer-kétszer voltam, hát jó, nem minden nap megyek, meg minden. De hát azért tudod, azért meg családosok minden, és fosok. Most, hogy hallgattam a dolgokat, meg tudok én ezekről a dolgokról, meg mindent, tehát tökéletesen nem vagyok hülye. Csak hát azért tudod, most azért úgy ilyenkor tudod, ilyenkor pláne eszembe jut, hogy bazd meg, mi van, hogyha.
Hát igen.
Nagyon igen, bátor
lépés. Jogos a kérdés. Igen, kösz, hogy felhívtál minket.
Köszi.
És akkor hol tudok ennek utána járni?
Szerencsére Budapesten elég sok szűrőállomás működik. Az egyik civilek által működtetett az a Karolina úton van. Őket úgy hívják, hogy anonim ész tanácsadó szolgálat. De be lehet menni az Országos Epidemiológiai Központba. Ők a Gyáli úton, mostani nevén Albert Flórián úton.
Azt annak úgy hívják?
Igen,
azt
a részt. Azt...
Címet, hogy én oda el tudjak menni. Ez a... Tudom, én holnap után érted, vagy holnap,
igen,
érted?
A 11. kerület Karolina út, úgy hívják őket, hogy anonim ész tanácsadó szolgálat.
Ó, ez a kurva rendőr, vagy az a mentő. Karolina
Fed
út. Fedít
már vizik is. Igen, az Országos Epidemiológiai Központba is el lehet menni. Ez a 9. kerületben van, a Szent László, Szent István kórházzal szemben.
Nagyvárad térnél.
Nagyvárad térnél kell leszállni.
Az érdekel.
Uh-huh. Oda, de akár be lehet menni a Szent László kórházba is, és ott, hogyha van egy kis pénzed, azt hiszem, hogy egy 5-6 ezer forint, akkor még gyors tesztet is csinálnak.
Hát azonnal meg
egy
tudod.
Egy órán belül megmondják az eredményét.
Igen?
Igen.
Tehát bemegyek a Szent László kórházba, tehát oda a Nagyvárad térre, és akkor ezt azonnal velem, hát persze nem azonnal, hát természetesen, hát a
igen,
ott
kérni kell, igen, azt mondani kell, hogy ez egy gyors tesztet szeretnél csinálni, annak egy órán belül megvan az eredménye, ugyanúgy leveszik a vért, ki kell fizetni a 3-4-5 ezer forintot, nem tudom pontosan, hogy mennyit.
Az le van szarva.
Igen, átviszed a laborba, ott rárakják a gépre, és egy óra múlva megmondják, hogy mi az eredmény.
És akkor, tehát az a másik kérdésem, tehát ez itt, és akkor itt gondolom még szűrnek ezen túl más is, tehát a hepatit tudod. Hát mondjuk ez, ami eléggé durva.
Azt mondják, hogy hífepára egyben szűrnek szerintem, de ezt jelezd azért mindenképpen, hogy szeretnéd nézni hepa C-re is, bár azért a C-re alapvetően, hogyha intravénás dokhasznába keveredtél, mint ahogy mondtad, hogy nem.
Soha.
Így van, akkor arra van nagyobb kockázata, és hát tudod, az egyéb jellegű fertőzési kockázat pedig a gumi óvszerrel szinte teljes egészében elkerülhető.
Igen, hát ez mondjuk nem mindig működik.
De egyébként, hogyha a hív mellett másra is szeretnél szűrést, akkor azt mindenképpen szólni kell, hogy a orvosnak vagy egy nővérnek nincs joga leszűrni téged bármilyen más fertőzésre.
Tehát tudom, csak hát mondjuk ide, kérni mondjuk kell. Elmenék ide, ez a saját orvosomhoz, hát azért mégsem. Tehát akkor ide, tehát a Nagyváradtérre bemegyek, és akkor ott minden frankó.
Igen, van, akár a Szent László kórházban, akár a Gyáli úton, az OEG-hez, az is teljesen jó, gyorsan működik. Bérd az internetbe, hogy étszűrés, OEG, és már dobja is ki.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívességes. Nagyon
sziasztok.
Szia.
Egyébként én nem gondoltam, hogy tényleg mindenki coming out-olni fog a műsor során, de...
Szerintem ez egy fontos telefon volt. Úgyhogy mindenkit bátorítunk arra, hogy igen, tegyétek fel ezeket a kérdéseket.
Sőt, mindenki menjen szűrni. Ez tök fontos szerintem, hogy ez rendszeresen kell leszűretni magát az embernek, hogy mi a helyzet.
És mit tapasztaltok egyébként, hogy mennyire tájékozottak az emberek ezzel kapcsolatosan?
Szerintem nagyon nem.
Igen, romlik ráadásul. Én mondjuk, bocsáss, tehát én generációmban nálunk ugye akkor volt a Freddie Mercury ügy. Úgyhogy alapvetően nekünk volt egy ilyen nagy prevenciós hullám. Nos, ez lecsengett, és most arra, akikkel találkozunk, diákok, zéró tudásuk van ezzel az éces, híves, fogalmuk sincs róla kb.
Igen, ráadásul a mi generációnkban egy generáció vagyunk egyébként. Ott megvolt ez a félelemkeltő ijesztő, egy halálos kor. Nem tudták, hogy valaha lesz, igen, és valami ellenszer vagy gyógyszer, vakcinát azóta sem sikerült kidolgozni ellene. És szerintem a mi generációnkban megmaradtak ezek a régi üzenetek. És amit te is mondasz, hogy egy 15 éve szinte semmi nincs, semmilyen új információt nem kapunk a HIV-vel kapcsolatban, ez azért is baj, mert azokról az új prevenciós technológiákról, például arról, hogy aki gyógyszert szed, és a vírus száma annyira lecsökken, hogy a laborban nem tudják meg kimutatni, az például nem fertőz szexuális úton, erről nem szoktunk beszélni. Erről nem ment át az információ. Illetve, hogyha hát is ment az információ, akkor ilyen szájhagyomány útján terjed, és nincsenek meg a biztos információk, mik a feltételei annak, hogy valaki, aki HIV-vel élő és gyógyszert szed, ne fertőzön szexuális úton.
És hogyha azt nézzük, hogy globálisan hogyan állunk a HIV kezeléshez való hozzáféréshez, akkor Magyarország mennyire van leszakadva?
Magyarországon két feltétele van annak, hogy valaki gyógyszerhez jusson, az egyik az, hogy kiszűrjék. Tehát itt Magyarországon itt az egyik legnagyobb problémát az jelent, hogy keveset járunk szűrésre, és nagyon sokan kerülnek az ellátórendszerbe késői stádiumban, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy daganatos betegségnél diagnosztizálják, hogy egyébként a HIV-fertőzés következtében lett egy bizonyos daganata, úgy alakult ki. Az ő számuk, akiket úgy hívunk, hogy egy late presenters, akik későn kerülnek be, későn szűrik ki őket, az elmúlt egy évben megduplázódott Magyarországon. ez azt mutatja, hogy nagyon sok az, aki diagnosztizálatlanul évek vagy évtizedek óta hordozza magában a vírust, és mostanra jutott el olyan szintre az immunrendszere, hogy be kellett valamilyen módon kórházba kerülnie, mert vagy egy tüdőgyulladás, fertőzése volt.
De ők kockázati csoportból érkeznek?
Is, igen. Tehát vannak akik azért a magyarországi járványnak az új eseteknek is kb. A 70%-a még mindig az MSM csoportok, a melegek és egyéb férfiak, akik férfiakkal létesítenek szexuális kapcsolatot, ez a hivatalos járványügyi elnevezés. De ez megint egy jó kérdés, hogy vajon azért szűrnek ki több meleget, mert hogy a melegek közt azért még vannak kampányok, még vannak prevenciós felhívók, és jobban elmennek szűrésre. Heteroszexuálisok nem érzik azt, hogy el kellene menniük szűrésre, mert nem tartoznak a rizikócsoportba, holott rizikócsoportokról sem jó már beszélni, inkább arról beszélünk, hogy milyen rizikós magatartások vannak. Tehát a védekezés nélküli szex az ugyanúgy rizikós a szexuális orientációtól, vagy a szex típusától függetlenül minden esetben.
Főleg, hogyha az ember szexmunkásokhoz jár.
Például szexmunkáshoz jár, de akár az is lehet, hogy sokan mondják azt, hogy nem tudja, hogy hogyan kapta el a hívet, hiszen neki csak egy partnere volt.
Hoppá.
És akkor a partnerének volt 5, és akkor már is föl lehet építeni azt a hatalmas nagy hálót.
Tök közel van hozzánk a vírus egyébként.
Hát meg főleg az, hogy gondolom azért az emberek utazgatnak ide-oda, egzotikus helyekre, tehát
tájföld. Londonba.
Londonba, de tényleg. Vagy akár kimész tájföldre, tehát azért ott is gond nélkül bármi megtörténhet az emberrel. Szóval így...
Nem is kell addig elutazni.
De úgy London ilyen szempontból fertőzött, nem? Így hív szempontjából.
Londonban igen, tehát pont most hallottam egy UNAIDS-es egy jelentést, amiben azt mondták, hogy Franciaországban minden negyedik meleg férfi hív pozitív.
Ne!
Ez azt jelenti, hogy körülbelül a prevalencia a meleg közösségben Franciaországban, mint Dél-Afrikában. Tehát ma egy meleg férfinak, aki nagyvárosban él, körülbelül olyan a élete végéig a rizikó, a kockázata, hogy megfertőződjön a hívvel, mint hogyha Dél-Afrikában született volna. Ez egy nagyon, nagyon magas száma, 20%-os prevalencia.
Ez óriási, persze.
Azt szubsz, az nagyon, Afrikában igen. Szokott ilyen lenni. Hát ez koncentrált járványnak hívjuk. Tőlünk keletre, Ukrajnában, Oroszországban, ott az injektálószer használók körében van koncentrált járvány, ami aztán átterjedt heteroszexuális kontakton keresztül a lakosságra, ezért ott már egy általános járványról beszélhetünk.
És azt lehet tudni, hogy ott mi vezetett ahhoz, hogy általános járvány tört ki? Tehát a tűcsere programoknak a megszüntetése, nem kis tudom, a kriminalizáció, vagy micsoda?
Nem voltak tűcsere programok. A legtöbb szerhasználót több évig börtönbe rakták, ahol a leromlott hív állapotuk miatt, illetve az ottani körülmények miatt nagyon sokan meghalnak TBC fertőzés következtében. Nagyon-nagyon kicsi azoknak az aránya, akik kezeléshez juthatnak. A kezelésnek amellett, hogy az immunrendszert vissza tudja építeni a szervezet a vírus jelenlétének hiányában, tehát ez egyénnek az egészség megőrzése szempontjából fontos, amellett van egy prevenciós hozadéka is, tehát a kezelt beteget nem fertőznek, vagy legalábbis a fertőzési arány az annyira minimálisra csökken, hogy ma már egy hívvel élő nő, hogyha gyógyszeres kezelésben részesül, nyugodtan szülhet gyereket természetes módon. Kisbaba nem fog megfertőződni. Ukrajnában, Oroszországban azok, akik hozzájutnak a kezeléshez, nagyon-nagyon szűk rétege a fertőzötteknek, és ezért terjed a hív ott ilyen robbanásszerűen.
És gondolom nálunk Magyarországon a kezelés az nem támogatott. Tehát se az OEB, senki nem támogatja azt, hogy gyógyszerhez te hozzájussál, hogyha fertőzött vagy.
Azt nem tudom, milyen kiskapuk vannak, vagy hogy hogyan lehet támogatást szerezni erre, de alapvetően nem. Tehát én nem gondolom azt, hogy ezt a sok milliós kezelést...
Vagy sem, de ezt nem hívgyógyszerekre gondolsz? De a hívgyógyszerek 100%-ban TB támogatottak. Megint itt van egy feltétele. Nem, van egy feltétele, legyen biztosításod. Tehát, hogyha valakinek nincs biztosítása, semmilyen módon nem tudod biztosítást szerezni magának, akkor előbb-utóbb bekopogtat a NAV az ajtaján, hogy fizesse ki visszamenőleg azt a biztosítási összeget, amivel lóg a...
De ez 6-8-10 millió forint.
Ez rengeteg pénz lehet, igen. Nem a gyógyszert kell kifizetni, hanem azt a biztosítási összeget. Ez azt hiszem, hogy most 6000 forintért egy hónapra meg lehet vásárolni a társadalom biztosítást. Megéri, ha ki tudod fizetni.
Igen.
Tehát a gyógyszeres kezelés, illetve a gyógyszeres ellátás is, gondozás, a vérvételek, stb. Az mind ingyenes.
És még egy telefonáló. Hello!
Hello! Tammessével és ehhez kapcsolódó történettel szeretnék, bocsánat, hogy megzavartam a eszmefutatást, de hogy én elmentem a bőr és nemű gondozóra, hogy volt egy védekezés nélküli háromnapos kapcsolatom Észak-Indiában egy orosz nővel, wow. akinek az egyik férje az börtönben van, a másik az meg heroinos volt, nem tudom, és az volt élete 6 legrosszabb éve, és hát ugye én se drogozok, nem is hiszok, de szívni a szívok dohány nélkül, és hát ott szívtunk rendesen, aztán valahogy, hát ez ilyen műmellű nő volt, tök szép, meg tök jó áll voltunk így, aztán ugye átköltöztem az ő izéjébe, aztán most tök para van meg minden, most ezen gondolkoztam.
Futás szűrni?
Mit?
Futás szűrni?
Hát igen, de várjál, elmentem a bőr és nemű, ahova én vagyok a 6. kerületben, és akkor azt mondják, hogy nincsen TB-d, úgyhogy nincs szűrés.
Igen, ez amiről beszéltem.
Mert hogy ez 20-25 ezer forint, hogy menjek el, intézem el a 6600 forintot, és akkor mindent megcsinálnak, és akkor most várjál már, 6600 forintot befizetek, elmegyek, megcsinálom a több százezres vizsgálatokat, és akkor utána meg nem fizettem, és akkor ebben mi értelme van?
Egyrészt nem több százezresek a vizsgálatok, de a te esetedben például azt javaslom, hogy menj el az anonim szűrőállomásra, ahol nem kérnek se TB-t, se igazolványt, semmit, ingyen leszűrnek, és megmondják az eredményt egy hét alatt. Karolina út, igen, Karolina okay. úton vannak.
Szóval fiatal srácok, gondolkozzatok mielőtt egy 10 évvel idősebb akármilyen jó csajjal, mert bármi lehet.
Vagy bármi. Hát erre találtuk fel a gumiófszert, ezekre a szituációkra. Igen. Legyen mindig a farzsebben, mármint úgy, hogy ne csak a farzsebben, de hogy legyen mindig nálatok. Ez tök fontos, szerintem nagyon fontos, hogy gyerekeknek ezt kéne mondani, mindig gumival csináljátok, mert hogy ez megoldás erre a dologra. És egy halom másikra is. Gyerek se lesz, ha nem akartok. Mindenre jó.
Oké, hello.
Ciao. Szia.
Köszönjük szépen.
Mi is megkérdeztünk így gyerekeket, hogy egy ilyen projekt keretében, hogy gumiófszer automatát hova helyezni kell az iskolába. Megdöbbentő volt. Fújogtak, hát ezt nem. Hát ide biztos nem fogják hozni. Ez a patikában való.
Hány évesek
és mondtuk, voltak? Betegek vagytok? Vagy milyen patikában?
Hány évesek voltak?
14, 15. Gimnázium. Itt nem lesz gumiófszer automata. Milyen ciki már. És mondjuk, hol vesztek? Hát mi nem veszünk. Tudod. Nem használnak. Jelenleg a fiatalok nem használnak gumiófszert egyáltalán. Semmi. Én de nem is tudom, hogy hogyan ússzál meg a fiatalkort egyébként. Hogy nem vesznek terhesek a csajok. Meg hogy...
Erről nyilván az abortuszos adásunk is szólhatna majd, hogy terhesek lesznek. Nyilván
egyrészt
terhes lesz.
Igen, egyrészt terhesek lesznek. Másrészt pedig egy ismerősöm mesélte, hogy ők két... Unokahúga elment a nőgyógyászhoz 14 és 15 évesek, hogy szeretnének valamilyen fogamzásgátló módszert, azonnal felírták nekik a tablettát. Vérvétel vizsgálat nélkül szóba se került, hogy vannak egyéb fogamzásgátló módszerek, az óvszert meg sem említette az orvos, kaptak jó erős hormontablettákban.
Igen, egy másik ismerősöm ugyanígy kapta.
A többi.
Igen, tehát úgy, hogy az orvos rá se néz, azt sem mondja, hogy akkor vérvétel, hanem egyszerűen felírja és kész. És általában ugye azt írják fel, vagy nagyon sok esetben, aki éppen támogatja őket, vagy akire úgy gondolja, hogy az a...
Ez jó mutatja egyébként a stratégia hiányát, hogy nincsen támogató közeg, nincsenek együttműködő rendszerek, amelyek a rendszer minden pontján próbálják védeni az embernek az egészségét. Teljes egészében vagy idióta morális szempontok, vagy profit szempontok alá van rendelve a kérdés, aztán meg jön a fejfás, hogy így, hát egy, nem tudjuk, hát így alakult.
De figyelj, a srácok, ők elzárkózóak voltak, vagy kinevették, vagy nem vették komolyan egyébként ezt az óvszeres kérdésedet?
Nem érdekelte őket ez az egész dolog, hogy óvszer, mert az óvszer úgy tekintettek, mint egy teljesen problémás dolog, amivel csak a baj van, és sokkal rosszabb vele csinálni, és az egész úgy, ahogy van, ez egy vicc, ez nem kell, mert ez minek. Max menősködésnek jó, hogy van nálam gumitát, én már csináltam.
Aha. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye egyszer itt volt a Jamila, mint ő ugye szexuális edukációval foglalkozik, és ő meg mondta, hogy milyen nehéz felvilágosítani a fiatalokat, mert hogyha arról kezd el beszélni, hogy a szexuális együttlét, akkor mindenki rögtön az, hogy úristen, attól beteg leszek, tehát hogy elindult egy másik irány is, de ő meg pont ezt tapasztalta, hogy elindult egy másik irány, hogy attól fertőzéseket kapok, beteg leszek tőle, félni kell tőle, hogy ez nem jó, vagy rossz, vagy tehát hogy van egy csomó ilyen része is a visszaküldött ilyen értékelőkből, hogy bizony van egy ilyen magatartás is, ami...
Ez pontosan az, amit az előbb mondtam, hogy egyrészt van a közöny, nem érdekel az óvszer, nem tudom, hogy kell használni abszolút mindenbe bele, anélkül, hogy bármi lenne. A másik pedig ez az ijeszgetős, parázós, hogy azért nem szexelek, mert aztán bármilyen fertőzés.
Igen, ez amúgy ez katasztrófa, és hogy mindig az AIDS megelőzés, az mindig a kábítószerrel van együtt, azt még nem is értem, tehát hogy a szexuális felvilágosítás, meg a kábítószeres prevenció az mindig egy napon, egy kalap alatt, mintha ez összetartozna, mind a kettő veszélyes dolog, drogozni is veszélyes, meg dugni is veszélyes. Akkor most gyerekek, erről fogunk beszélni, erről a két veszélyről. A legjobban csináltok, hogyha semmit nem csináltok. De hát ez nem megelőzés, ez hülyeség konkrétan.
És akkor most egy kis zene, és aztán jövünk vissza.
Az életlen, hogy most látjuk, betelefonálunk, hogy nem lesz. Ez a legszebb az amúgy. We'll be right back.
90.3 Tilos Rádió, sziasztok! Mi mindig a Kontúrnak az adását halljátok. Adástelefonunk 215 37 73, úgyhogy erre telefonáljatok. A Tűcsére programról, illetve a HIV és AIDS-ről beszélgetünk. Vendégünk Bogyinszky Ferenc, a TASZ HIV AIDS programvezetője, és Dávid Fecó a Kékponttól. És valahol ott megszakadt egyébként a beszélgetés, hogy azt ismét kihangsúlyozzuk, hogy a Kékpont nem kapott egyébként anyagi támogatást a Józsefvárosi önkormányzattól.
Ez menjen át most már végre.
Igen, végre menjen át ez az üzenet, de hogy akkor most nektek bármilyen hátrányotok származik, azon túl, hogy nagyon negatívan érintette az egész ügyet, illetve a témát, ahogyan a Józsefváros ezt kezelte, de hogy más hátránya akad-e?
Ez egy nagyon nagy hátrány. Alapvetően az, hogy egy önkormányzat nem az együttműködése törekszik, és fennmond egy ilyen együttműködési megállapodás, ez egy nagyon nagy hátrány, mert hogy az intézményi rendszer kialakításához az együttműködésünk elengedhetetlen. Mindenképpen együtt kell működnünk az önkormányzattal, és arra fogunk törekedni, hogy együtt is tudjunk működni. Persze kérdés, hogy milyen feltételekkel és milyen módon. De hogy az, hogy nem érinti a pályázati forrásainkat, mert hogy ugye a bérleti díja az, ami alacsonyabb, az, tehát hogy ez így végül is nem vett fel pénzügyi problémákat, főleg úgy, hogy ennek okán felbukkantak azért más támogatók is, akár a Megkozmetik még egyszer, vagy más magánadományozók, de hogy ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, az szükséges az együttműködésre.
És ti tapasztaltátok egyébként a lakosságnak ezt a nagyon erős ellenállását, vagy ezt a rengeteg tévhitet, amit ugye felsorakoztatott utána a Józsefváros a saját honlapján? Tehát, hogy ezek valós...
Ezeket azért majd döntögessük már, tehát ezeket a városi legendákat azért szerintem mondjuk már el.
Az része valós, hogy nagyon-nagyon-nagyon rossz lehet ezekben az utcákban élni. Borzasztó. Tehát az együtt élni intravénás droghasználókkal egy házban, az ilyen tényleg a gyomorfekély kategória. Tehát borzasztó, tehát az életforma, amit egy napi szintű intravénás, mélyszegénységben élő droghasználó művel, az rémi, rémisztő, és hogy nagyon rossz lehet együtt élni ezzel. Az, hogy mennyire vannak eldobált injektorok, és mekkora probléma, nagy. Kétségkívül nagy probléma, kétségkívül vannak eldobálva. Azt is fontos hozzátenni mondjuk számarányaiban, hogy mondjuk a Józsefváros által 2000-et kicsit meghaladó injektor, amit egy év alatt összeszedtek, az a Tűcsere programba visszakerülő, tehát a kliensek által visszahozott injektorok közül egy negyedik helyzetet tudunk ennek adni. Az első helyzet az aszfaltkódú kliensünk 5700 injektort hozott vissza, ennek a felét tudta József Áros teljes kapacitásával gyűjteni. A 2000 is nagyon sok, de hogy a József Árosnak össze kell szednie az injektorokat, mert ez veszélyes hulladék, és nem tudjuk mi összeszedni ezt. Mi azokat a helyeket tudjuk meglátogatni, amelyek elzárt droghasználói szinterek, ezeken tudunk az ott felbukkanó injektorokat gyűjteni, de nekünk erre nincs kapacitásunk, és azt gondolom, hogy nem is a mi feladatunk. Picit olyan, mint hogyha arra kényszerítenénk a trafikosokat, hogy szedjék vissza a csíkeket. Nem fog menni.
És volt arra ígéret, vagy bármi olyan továbbmutató, nem tudom, gesztus, vagy akármi az önkormányzat részéről, hogy oké, ti akkor elmentek a tűcserével mondjuk, de akkor mi lesz? Tehát, hogy ugyanúgy ott maradnak azok, akiknek szükségük van a steril tűre, hogy akkor ők erre felvázoltak bármilyen megoldást, vagy pedig csak az a legegyszerűbb, hogy ti menjetek onnan.
Én annak is örülnék, hogy elolvasnák az évek óta beadott beszámolóinkat, bár kicsi kívül sok táblázat van benne, meg sok szám, meg mindenfajta idegen szavak, de hogy az a szakmai diskurzus, amelyik fontos lenne ahhoz, hogy ilyen szinten beszélgessünk, az nem tudott még kialakulni, mert ez.
De korábban volt kapcsolat kellene. Egyébként? Tehát volt egy dialógus köztetek, tehát mondjuk az önkormányzat és a Kékpont között?
Hát úgy mondom, hogy lógtunk együtt. Volt, persze volt. Alapvetően benne vagyunk a Józsefvárosi Kapitusszerügyi Egyeztető Fórumban. Az igazgatónk, professzor dr. Rácz József, ennek a szakmai társelnöke. Persze akkor, amikor a képviselőtestületi ülésen azzal szembesülünk, hogy az egyik felszóló képviselő azt mondja, hogy amit mondott itt ez az ember, ez az igazgató, akkor fölállnál, hogy most egy professzorról beszélsz. Tehát, hogy bizonyos köröket le kell tudnunk futni az, hogy együtt tudjunk működni. Nagyon fontos lenne, hogy szakmai diskurzus alakuljon ki. Akkor, amikor a Ferenc Orsolya képviselőnő azt mondja ezen a képviselőtestületi ülésen, hogy nem lesz katasztrófa, ha elmegy a Kékpont, mert most van katasztrófa, mert a Kékpont katasztrófát csinál az injektorokkal, akkor ezen a szakmai szinten mi nem tudunk tárgyalni. Akkor, amikor Balogh Szilveszter, szintén képviselő, azt mondja, hogy nem kell injektort adni az intravénás droghasználóknak, mert amúgy is alacsony közöttük a HIV fertőzötteknek a száma, és inkább szexuális úton terjed ma a HIV Magyarországon sem, mint intravénás úton, hogy gumiószert adjunk, akkor azt mondjuk, hogy ne haragudjon, képviselő úr, de ezen a szinten nem tudunk szakmai diskurzust folytatni. Tehát az együttműködésnek az alapja az, hogy elfogadjuk a másik kompetenciáját. Jó, meg szép, meg vicces az önkormányzat, de nagyon sokba kerül ez a show.
És mit tudtatok arra mondani arra az évre, hogy a legvégén ugye úgy reagáltak a Józsefvárostól, hogyha Budapesten mindenhol lenne ilyen program, azt hiszem, hogy ez már az ilyen nagyon finomított Kocsis Máté kommunikáció része volt, hogyha mindenhol lenne Budapesten ilyen program, tűcsereprogram, akkor rendben lenne a kerületben is, de addig, amíg nem lesz minden egyes kerületben ez így, addig a 8. kerület sem kívánja azt, hogy akkor ide jönnek majd biztos a szerhasználók.
Nagyon jó lenne, hogyha vissza tudnánk zökkenni abba a kifinomult európai gondolkodásba, hogy mindenkinek jár a segítség, és a kerületek között nincsen várfal. Tehát, hogy sajnos átjönnek emberek egyik kerületből a másikba. Semmelyik másik kerületet nem jellemzi az az elszabaduló intravénás droghasználati szintér, amelyik Józsefvárosban van. Ezzel Józsefvárosnak meg kell küzdenie. Én nem tudom, hogy mit szólna hozzá a 9. vagy a 7. kerület, hogyha nyitnánk ott egy tűcsere programot, és a józsefvárosi anyagosok egyszer csak átmennének oda. Rossz szomszédság, török átok, mondhatnánk nagy hirtelenséggel, pedig nem átok volt, csupán átgondolatlan döntéseknek a sorozata. Nem szükséges minden helyszínt látogatnunk. Ez a probléma, ez Józsefváros problémája. Akkor, amikor a kommunikációban arról beszélünk, hogy van 60 ezer ember másik 3 ezerrel szemben, nem. 63 ezer ember van, és az intravénás droghasználók a kerületnek a részei. Jó lenne, ha nem lennének, és jó lenne, hogyha holdra lehetne őket eltenni egy hirtelen húzásra, teleporttal, de nem lesz meg ez a dolog. Menedzselni kell ezt a helyzetet, mert ez a helyzet ez nagyjából 15-20 éve alakult ki, és amikor mi odaérkeztünk, akkor már 10 éve tombolt ez az állapot.
Mi lesz a következő lépés? Tehát ugye azt tudom, hogy most az ombudsmanhoz fordult ugye a TASZ, kiálltak szakemberek emellett a program mellett, rendszeresen azt hangsúlyozza mindenki, minden szakember, majdnem minden szakember, mert ez van olyan, aki nem. Hogy fontos kitétel, igen, hogy majdnem minden szakember, hogy a tűcserének igenis van létjogosultság, és igenis fontos, hogy legyen tűcsereprogram. Mi a következő lépés?
Csak egyetlen gondot még a szakember kérdése. Nagyon-nagyon fontos ez a 100 aláírás, mert hogy 100 fontos szakmai véleményformáló az, aki aláírta. 1200 ember kapta meg a levelet. Tehát, hogy viszonyítás kérdése. Mindig van egy-két szakember, aki kifordul. Nagyon-nagyon kevés. A drogszakma van annyira egységes, hogy tőlük azért nem lehet megosztani a szakmát. Mondok egy példát, ma Magyarországon nem találunk olyan magára valamit adó drogszakembert, aki egyetértene a droghasználók büntetőjogi felelősség vonásával. Mégis fölbukkannak néha vélemények, hogy talán mégsem úgy. Azt gondoltam volna, hogy nem lesz olyan szakember, aki megkérdőjelezi a 8. kerületben az intravénás droghasználók között a tűrcserének a jelentőségét a HIV megelőzésben. Dr. Újhelyi Eszter megkérdőjelezte.
Aki nem is akárki a szakmában.
Ugye a Nemzeti AIDS Bizottságnak a tagja. Mindig vannak kritikus pontok, amikor meglátjuk azt, hogy ki az, aki a küldetésben osztja mi, tehát aki osztik a küldetésünkben is, és ki az, aki nem. A tűrcsere program tovább megy. December 31-ével is tovább fog menni. Azt gondolom, hogy arra fogunk törekedni, hogy meg tudjunk egyezni Józsefvárossal ebben a kérdéskörben, és hogy egy mindenkit megnyugtató, együttműködő megoldás szülessen, mi erre fogunk törekedni. Az, hogy mikor megyünk el Józsefvárosból a tűcsere programunkkal, ez a mi döntésünk lesz. Ez nagyon fontos, hogy ezt az aktust, ezt mi fogjuk kimondani. Nem vagyunk jobbágyok, és nem földes úr a polgármester.
Még egy picit visszakanyarod, egy picit általánosabb témához a HIV-fertőzötteknek a diszkriminációjával kapcsolatban. Ugye felmerült az is, hogy nagyon gyakran kötjük őket bizonyos rizikócsoportokhoz, mint mondjuk a prostituáltakhoz, vagy a szerhasználókhoz, vagy éppen az LMBT közösséghez. Mennyire gondoljátok azt, hogy ezt el lehet távolítani, ezt a kérdést tőlük? Vagy a kommunikáció még mindig ezen a szinten zajlik, hogy összemossuk gyakran, tehát hogy ők azok, akik fertőzöttek, és ez mennyire árt mondjuk annak, hogy egy prostituáltnak, vagy éppen egy szerhasználónak, aki eleve már kriminalizálva van?
Összemosódik, és nagyon árt, de nem csak az úgynevezett rizikócsoport tagjának, tehát nem csak egy LMBT közösség tagjának, vagy a szexmunkásnak, hanem pontosan azoknak is, akik ezen a közösségen kívül vannak, hiszen hogyha folyamatosan az afelé megy a kommunikáció, és ezeket, csak ezeket a alcsoportokat tekintjük HIV vagy akár hepatitis C szempontjából veszélyeztetetteknek, akkor a többségi társadalomban eluralkodhat egyfajta biztonságérzet. Uh-huh. Tehát, hogyha én nem... Velem nem történhet meg, én nem vagyok meleg, én nem vagyok szerhasználó, én nem vagyok szexmunkás, sőt, még szexmunkáshoz sem járok, akkor én nem vagyok veszélyeztetett HIV szempontjából. Ez szerintem ez az egyik legrosszabb. Az is nagyon rossz, hogy ha valaki meleg, azért azonnal rizikósnak tekintik, hiszen lehet, hogy nincs is szexuális élete, vagy éppen egy stabil párkapcsolatban él. De az is nagyon rossz, hogyha valaki azért, mert ő nem tartozik ezekhez a úgynevezett kiemelt fontosságú csoportokhoz a HIV szempontjából, akkor ő meg azt gondolja, hogy ő egyáltalán nem fertőződhet meg semmivel.
És hogyha globálisan nézzük megint, mert ugye nagyon röviden beszéltünk csak a trendekről, hogy hogyan lehet hozzáférni a kezelésekhez, akkor láttok pozitív példákat? Remélem, hogy láttok. Akár hogyha a tűcserét nézzük, akár hogyha a HIV-hez való hozzáférés, mert a kezeléshez való hozzáférés.
Rengeteg pozitív példa van, az egyik Afrika például, amikor hiszem egy olyan 10 évvel ezelőtt úgy döntött a világ vezetősége, létrehozták a Global Fundot, aminek az a feladata, hogy gazdagabb országokból érkező pénz szétosszon afrikai országokban a HIV, TBC és malária elleni küzdelemre, és amint elérhető áron, illetve rengeteg ingyenes gyógyszert juttattak, vagy nagyon olcsón juttatták az afrikai országokhoz, akik nem tudják kifizetni ezeket a nagyon drága gyógyszereket, drasztikusan csökkent az új fertőzések száma. Tehát a kezeléshez való hozzáférés az egyik legfontosabb prevenciós eszköz a mai világban, ezt már tudjuk. Ezért nagyon-nagyon elszomorító az a tény például, hogy Európa, ez a világon a második legrosszabb statisztikában rendelkezik, tehát nálunk az európai százalék az olyan 20-25% körül mozog, ez azt jelenti, hogy csak minden negyedik HIV-vel élő jut kezeléshez. Természetesen ebben oroszlán szerepe van Oroszországnak, ahol ez a statisztika sokkal rosszabb. Ukrajna már kezd feljönni, Ukrajnában azért sikerült egyfajta kezelési
És ez minden köszönhető egyébként?
Egyrészt annak, hogy Ukrajnában szerintem elért egy kritikus határt a HIV fertőzötteknek a száma.
A lakosság 1%-a volt az.
Igen, tehát egy ilyen fél millió 800 000 embert már nem lehet figyelmen kívül hagyni, tehát annak van egy nyomásgyakorló szerep, és valószínűleg a politikusok belátták azt, hogy ha nem akarunk teljes katasztrófát, mint ami Afrikában is megtörtént, hogy területek néptelenedtek el azért, mert a felnőtt aktív korosztály meghalt AIDS-ben, és az ő gyerekeik is meghaltak AIDS-ben, és elnéptelenedtek falvak meg kisebb városok, nem akarták ezt, nem engedheti meg magának egy ország. Ez nem csak a népesség szempontjából, de ez gazdaságilag is katasztrófához tud vezetni. Ezért Ukrajnában elkezdtek olcsóbb gyógyszerekhez, generikus szerekhez hozzájutni, kibővítették, megnövelték a büdzsét, amiből dolgozik például a HIV kezelési protokoll. És ennek tényleg már látható jelei vannak. Többen jutnak hozzá egy gyógyszerhez, többen maradnak egészségesek, és kezd csökkenni a új HIV fertőzöttek száma.
És tűcsere? Jó gyakorlatok?
Hát Svájc például alapvetően. Tehát, hogy mondjam, az a baj, hogy azok az országok, mint Magyarország is, ahol a jogi környezet ennyire merev és rigid a droghasználókkal szemben, ez ilyen tök torz válaszokat fog szülni. Az, hogy egy ennyire koncentrált, intravénás droghasználói térben nem tudunk korlátlanul injektort biztosítani, ez tulajdonképpen szemben megy a szakmai elvekkel. Tehát amikor ennyire koncentráltan, pár utcanyi részen találunk intravénás droghasználói közösséget, akkor a szakmai ajánlás az azt mondja, hogy adni minél több injektort kifelé, mert hogy az az egyetlen lehetőségünk. Persze teljesen más lenne, hogyha mondjuk a rendőr nem veszi el az injektort, nem tapostatja szét vele, nem használja bűnjelként, nem pakoltat ki az utcán, nem igazoltat, nem para visszavinni a tűcsere programba az injektorokat. Az, hogy nem tudunk elegendő injektort adni, ez vákumot teremt, keresleti piacot teremt a tű irányába, valaki elkezdi majd árusítani, és akkor eladja pénzért, megint csak problémát szül. De mindezt a jogi környezet az, ami elsőként befolyásolja. Addig, ameddig nem tudjuk megváltoztatni ezt, és nem tudunk szakítani azzal az elmebeteg képpel, amelyik visszatért a semmiből, hogy 7 év múlva drogmentes lesz Magyarország, a Simicskó nevű ember mondta, de ez nem normális dolog, ezt mindannyian tudjuk, hogy ez elmebetegség kategória, és hogy elkezdjük a droghasználókat börtönnel fenyegetni, börtönbe zárni és kizárni a kezelőrendszerből, abból a picikiből, ami még megmaradt, ez a legrosszabb út, amit tehetünk, mert ráadásul Magyarország megelőzte a drogrobbanásokat rendszeresen. Nálunk igazából az a nagy drogozási hullám, ami jellemezte Nyugat-Európát, sohasem volt. Cserébe nem volt hozzá 68 se. Oké. Világosan látszik, nem zajlottak le különböző kulturális folyamatok, amit megláthatunk egyébként annak, akár azon lemérhetjük, hogy mennyire befogadó a társadalmunk, nagyjából semennyire. Az intravénás droghasználó a leggyűlöltebb karakter ma jelenleg Magyarországon.
Nem a hajléktalan?
Nem, az intravénás droghasználó az mérhetően az, akit mindenki utál.
Ezt úgy méritek, hogy kit szeretnél látni, vagy nem szeretnél látni?
Igen, xenofóbia skálával, és akkor ott igen. És az intravénás droghasználó az, és innen közben miről beszélünk? Neki nyújtsunk se a leggyűlöltebb karakter. Tehát, hogy a laborlatokhoz szükséges közeg. Egy civil szervezet ma Magyarországon egy bizonyos pontig el tud menni a maga küldetésével, a maga gyógyakorlatával és a támogatásaival. De bizonyos ponton túl, mint lásd Svájc vagy bármelyik ország, az önkormányzatnak át kell venni a stafétát, és neki kell működtetni az intézményrendszert, mert egy civil szervezet ma Magyarországon nem tud egy egész intézményrendszert működtetni, és nem is akar, mert nem erről szól a küldetése. Be tudunk emelni új és progresszív elemeket, tudunk létrehozni jó gyakorlatokat, tudunk reagálni irtózatosan, gyorsan problémákra, de az önkormányzat és az állam nélkül jelenleg ezt nem tudjuk menedzselni.
És vannak még egyébként ilyen konzultációk? Tehát, hogy akár a drog stratégia kapcsán?
Hát,
zajlik, de hogy ez
zajlik, de hát ez egyre inkább a tuskolédés társai kategória, tehát hogy akikkel tárgyalni kell, meg amilyen módon, hogy mondjam, gyakran emlegetett például a Bugarszky Zsolt féle, a teraszon borozgatás. Pistem, adja már 5 milliót annak a szcénának, annak meg adja már 10-et. Adja inkább 30-at. Tehát, hogy ez nem az. Stratégia nélkül nincs egy stratégiánk. Mire adunk pénzt? Honnan tudjuk, hogy, persze nem adunk, honnan tudjuk, hogy hatékony volt? Drogstratégia, kihipózva az egész, józanság, tiszta tudat, talpraállás, drogellenes stratégia, megint ellenes, milyen ellenes, miközben persze pálinkát meg rohadásig lehet főzni, az egyik legdurvább narkotikum a pálinka, tök veszélyes is ráadásul, kajak támogatjuk. És mellette meg a tűcsere programra adunk 3-4-5 millió forintokat. Hogy?
Mára még adnak, mert aztán ki tudja, hogy teljesen nem fogják ezt megszüntetni.
Viszont szerintem akkor tényleg döntögessünk már le egy-két ilyen tabut, mert azt is lehetett olvasni, hogy a 8. kerületben féltek az emberek, hogy elkapják a hívet, hogy a játszótéren, nem tudom, eldobált tűbe beleléptek. Tehát, hogy ez mennyire valós indok?
Nagyon-nagyon picike az esélye annak, hogy valaki megfertőződjön, de ez annak a számára, aki éppen a gyerekét megszúrta a tű, ez egy vajmi kevés vigasz, ez nagyon fontos kapaszkodó. Ez egy borzasztó dolog. Ha én laknék a 8. kerületben, és egyébként a mondjuk nincsen gyerekem, de el tudom képzelni, ha levinném sétálni, és most már azt tudom sétáltatni, levinném sétálni, és játszani a játszótérre, és ott injektorok vannak, sokkot kapnék, konkrétan sokkot kapnék, és a polgármester fejét követelném, hogy ezt azonnal szüntesse be, és írnék egy levelet, hogy ennek a világnak vége, mivé lett ez a világ. Elolvassa a polgármester, nézd, hát a kékpontos tűk, hát bezárom! És akkor ez történik. Tehát érthető a lakosság felháborodása. De az is fontos, hogy a lakosság azért tudja azt, hogy ettől nagyon-nagyon picike az esély, hogy valaki valamilyen fertőzést elkap, főleg nem a hepatitiszt. A HIV vírus meg ráadásul, nem tudom, gazdatest nélkül, nem tudom, pár perc. Nem sokat tud azért ő. Óra.
Igen, tehát egy beszáradt vérben viszonylag gyorsan elpusztul a HIV, tehát nem okoz már fertőzést, akár hogyha be is kerül a szervezetbe.
Volt egyáltalán ilyen eset egyébként? Tehát, hogy ilyen
én nem tudok róla,
létezett?
Hogy én sem. Nem.
Tehát, hogy ez inkább ilyen városi legenda, vagy előfordulhat. Hallgató.
Szerzőztök.
Szia.
Most éppen azt hallom, hogy ugye a játszóterek környékén tűtalálás, és velem előfordult meg a fiammal. 3 éves volt a kölyök, amikor az utcán sétálva, egyszerűen kíváncsiságból felvett egy tűt, én meg körülbelül 3 méterre álltam tőle, és nem láttam, hogy mit kotorázik. Utána fél éven keresztül felvette, és megszúrta az ujját, kiselkent a vér. Utána orvoshoz jártunk, és laborba 2 hetente vérvételre, ez mindez fél évig. Valahogy ők a használókat is fel kellene arról világosítani, hogy oké, engem nem zavar, hogy használja, csak valami normális dolgot kezdjen a kép.
Igen, ez egyébként amit mondasz, ez egy ilyen, amiről ez egy rémálom. Igen. Apa szem, ez a rémálom, viszont tehát a használók oldalában az a nagyon nehéz, hogy ez ilyen nagyon általánosan bevésődött emberi módon állnak hozzá, tehát hogy egyszerűen azért dobja el, amiért a cigaretta csíket is, hogy mert már nem kell. Kiszívtam belőle a dohányt. Megissza a palacból a vizet, és eldobja, mert már nem kell. És hogy nagyon-nagyon nehéz ezen változtatnunk, hogy értsd meg, hogy nem dobhatod el, és hogy hoz vissza, és az egyén szintjén, akivel beszélünk, és elmondjuk, égre, földre, hát nem én dobom el, hanem a többiek, de ennek ellenére ezt csak akkor tudjuk elérni, hogyha hihetetlen módon adunk támogatást ahhoz, hogy mindenképpen jusson vissza az injektor. Akár az, hogy kapsz érte sterilt, amennyit visszahozol, annyit. De jelenleg olyan financiális problémák vannak, hogy ha visszahoz 200-at, nem tudunk neki 200-at adni, csak 15-öt, mert különben elfogy az injektorunk. Tehát, hogy ilyen állandó csapda helyzetbe lépünk, mert nincsen támogató közeg a program körül.
Egyetértek azzal a problémával, ami őket sújtja, csak valahogy a feléjük is kellene irányulni egyfajta propagandának, hogy kiméljék meg a többieket a hülyeségeiktől. Tehát,
igen.
Ez vita verza kellene menjen, és akkor nekem semmi problémám nem lenne ezzel az egésszel, de szembesültem ezzel a problémával, és eléggé aggasztó volt, amikor...
Nem csodálom, és nagyon nagyszerű jelen vagy, hogy még ezek után még így tudsz erről beszélni, én valószínűleg már örjöngenék.
Hát, most már igen, mert már 20 éves is nem történt semmi probléma vele, tehát így könnyű beszélni, csak az aggódás akkoriban azért őrületes.
Ez itt történt a Józsefvárosban?
Nem, ez 3. kerületben történt, az Árpád híd lábánál, tehát nem kifejezetten nem tűnt akkoriban egy ilyen dolgasználó területnek, de bárhol előfordulhat, tehát nem...
Annyi biztató tudok még mondani, hogy most egy a most induló PIR programunkban különös hangsúly fektetünk arra, hogy azért vonunk be droghasználókat a programba, hogy megtudjuk, hogy mi lenne az, tőlük tudjuk meg, mi lenne az, ami őket arra serkent, hogy visszahozzák. Uh-huh. Tehát dolgozunk ezen az ügyön.
Na hajrá!
Köszönjük!
Köszönjük szépen a telefon!
Csá.
korábban egyébként például külföldön hogyan próbálják arra ösztönözni az embereket? Ugye vannak például belövő szobák, ami kifejezetten azért jó, mert hogy akkor rögtön ott is adja a tűt. Mi van még, ami ilyen?
Ugye felügyelt droghasználói helyiség a pontos neve a belövő szobának. Ez az egyik legjobb megoldás egyébként. Hozzá kell tennem, hogy azért ezt integrálni egy város életébe, az nem kis kihívás. Az első holland droghasználói szobát felgyújtotta a lakosság Hollandiában. Tehát, ezzel szemben Józsefváros, Magdalena Lujza sark, el tudjuk képzelni, hogyan Kocsis Máté átvágja a nemzeti szín szalagot a felügyelt droghasználói.
Nem aki ezt mondta.
A Ferenc Orsolya szerint ez jó lett volna, de azért az, ahogyan ezt ő mondta, az úgy ne.
De maguk a szerhasználók, ők mennyire bíznának egy ilyen helybe? Tehát mennyire mennének?
Holnaptól. Az lenne a probléma, hogy 6-ot kéne nyitnunk, mert napi 150 kliensünk igen. van. Ami napi 150 kliens, az nagyon sok. 150 kliens számára biztosítani a felügyelt droghasználói helységet, az mondjuk 3 akkor a terület, mint amin most dolgozunk kb. Az egyel problémánk lenne, mert nem tudnánk tartani a sort. Tehát, hogy az fontos, hogy ezt nagyon átgondoltan lehet egy ilyen integrált egy ilyen programot integrálni egy már meglévő és jól működő tűcsere programra. Az, hogy egyébként más országokban hogyan működik, nagyon sokféle modell van, van, ahol nem kap, csak akkor a visszahozza, de ott a rendőr nem veszi el. Tehát mi is tudnánk hozni olyan szabályokat, amelyekkel egyébként lehet motiválni a visszahozatalra, de addig, ameddig a rendőr bűnjelként használja, több száz esetben addig meg van kötve a kezünk. Jogszabályi változás nélkül ezt a problémát ezen túl hatékonyabban menedzselni már nem nagyon lehet.
A hatóságok részéről érkezik hozzátok egyébként, akár azt, hogy figyelik, nézik az alapítványt, nem tudom, aki onnan kilép, vagy aki oda belép, azt vegzálják, vagy pedig nagyon együttműködőek.
Hát te, ott szemben a Magdalena Lujza sarkán van egy autószerelő műhely, afelőtt van a kamera, ami azt jelenti, hogy a sarkon az pont minket néz, azt úgy képzeld el annak, hogy az egy HD kamera, nagyon-nagyon jó felbontással. Egyszer bementünk egy együttműködési megbeszélésre a rendőrökkel. Nem ilyen vamzaros, hanem rendesen tudod, hogy lesz. És akkor nem volt ott ez az ember, akivel beszéltünk volna, és akkor mondta az egyik rendőr hölgy, hogy akkor Kínában, hogy akkor megmutatja nekünk a kameraszobát, akarjuk-e látni. Hát tudod, végre valami. Nagy meglepetésünkre mondtuk, hogy meg tudja mutatni a sarkon azt a kamerát, ami a Magdalena Lujza sarkán van. Hát persze. Megmutatta, annyira rá lehet zoomolni az ajtóra, hogy szóltunk a Kovács Virágnak, hogy jöjjön ki a ház elé, telefonon szóltunk neki, és hogy nyújtsa ki a nyelvét, és ezt le is fotóztuk. Kajak közel 30 centi magasan volt a feje, tehát hogy így olyan szinten lehet rázumolni az ajtónkra, hogy azt nem tudom neked elmondani. Az, hogy ebből mennyit néznek, mennyit látnak, ez ott azon a ponton, hogy bizonyos időn túl senkit nem érdekel. A kameráknak megvan az a hátránya, hogy belolvadnak a környezetbe, és az ember rutinszerűen megtanul közöttük élni. Az, hogy milyen szinten vegzelják az anyagosokat, amikor ott vagyunk, tehát 14-18 óráig, akkor azért kevésbé, mert kimegyünk a kis megállapodásunkkal, a BRFK-val, hogy azért itt volt egy ilyen megállapodás, hogy itt nem lesz vegzálás. Ekkor így, attól függ ki mennyire, kinek milyen a habitusa, a Kovács Virág azért, hogy általában el tudja őket küldeni egész szépen. Mások talán kevésbé. A rendőrök simán szemrebbenés nélkül igazoltatnak embereket csapatostul a sarkon. Egyszer bemaradtunk hat után, mert tovább kellett adminisztrálnunk. Hat után megjelentek a sarok 3 részén, 3 különböző rendőr. Minden arra járó cigányt igazoltatott. Direkt kimentem, elmentem mellettük 2-szer. Hát, ha engem is így jó, fehér középosztálybeliként is igazoltatnak, engem semmilyen szinten nem. 2 házzal lejjebb ment az igazoltatás autóból, ami azt jelenti, hogy nem száll ki a rendőr, nem veszi fel a sapkáját, nem köszön a napszaknak megfelelően, nem jelzi a célját, hanem csak kiszól, hogy igazolt magad a kocsiban ülve, a megalázás magas iskolája. 8. kerületben ez általános ma jelenleg.
És ezzel ellen nyilván nem tudtok semmit sem nagyon tenni.
Hát de, hát megyünk rendszeresen rendőrségi megbeszélések, hogy mit tudjunk ezzel kezdeni, de a rendőrség is annyira politikával átítatott szervezet, hogy tulajdonképpen az első verzió, amit átolvastunk, abban az volt, hogy hát azért ez a kábítószerezés ez probléma. Ja, jó.
Hát és nyilván sokkal
nehezebb... A tűcsere szó nem is szerepelt benne szinte.
Nyilván sokkal nehezebb azóta, amióta ugye ezért büntethetnek is.
Hát eddig is büntethettek, tehát hogy igazából itt a rendőrség ma jelenleg kábítószer kérdésben azzal büntet, amivel akar. Tehát, hogy így, mivel a drogfogyasztás most megismét bűncselekmény, innentől kezdve megint felmerül a kérdés, a körnek a legére futunk vissza, hogy akkor szociális munkásként, aki dolgozik drogfogyasztókkal, akkor most akkor ő segíti a bűncselekményt. Direkt azért vettük ki a drogfogyasztót, hogy ne legyen ez a probléma. Erre visszatesszük a drogfogyasztót. Nonsense, ami itt történik.
Egy kicsi zene, és aztán jövünk vissza. 90.3 Tilos Rádió, sziasztok, a kontrolladását halljátok még mindig. Adástelefonunk 215-3773, úgyhogy itt várjuk a hívásokat. És vendégünk a stúdióban Bagyinszky Ferenc, a TASZ hívész programvezetője, illetve Dávid Fecó, a Kékpontnak a munkatársa. És amiről kevesebbet beszéltünk még az eddigi adásban, az talán a hívvel élőknek a diszkriminációja, illetve milyen területeken érhetik őket hátrány, vagy éri őket hátrány. Például, hogy az egészségügyről beszélünk. Tehát volt ugye arról már egy cikk, hogy az egészségügyi adataikat még nem megfelelően kezelik, vagy mondjuk volt egy olyan eset, hogy egy hívvel élő gyermekét nem tudta beiskolázni, mert a közoktatási intézmény nem volt hajlandó felvenni. Ti miket tapasztaltok?
Vagy volt olyan eset is, hogy itt a szomszéd utcában a Szent Király utcai sztomatológiai intézetben kiírták, hogy ők nem látnak el
hívőket és betegeket. De ez mikor volt? Két világháború között?
2011-ben adtuk be az ombudsmanhoz, illetve az egyenlő bánásmód hatósághoz. Belátta a vezetőség, hogy hibát követett el.
Nem kicsit.
Ennek ellenére azt gondolom, hogy a gyakorlatban ez még gyakran előfordult, tehát hogy egy hívvel élő közli az ő hív státuszát, ami egyébként az egészségügyi dolgozónak ez egy pozitívum lenne, hiszen ha tényleg történik valamilyen persze baleset az ő ellátása közben, mondjuk egy műtét vagy egy fogászati ellátás közben, akkor az egészségügyi dolgozónak van arra a lehetőség, hogy elmenjen a László kórházba és kérjen posztexpozíciós profilaxist, ezt röviden PEP-nek mondjuk, ami azt jelenti, hogy egy hónapig kell szedni ugyanazt a antiretrovirális gyógyszert, amit a hívvel élők szednek, és ez megakadályozza azt, hogy a hív beépüljön a szervezetébe, tehát magyarul azt megakadályozza, hogy hív
hatékony
működik, igen, teljesen jól működik. Ezeket a szereket szokták egyébként újszülötteknek is adni. Hogyha például mondjuk a születés közben derül ki, vagy szülés közben, hogy a mama hívfertőzött, volt egy ilyen eset is, azt hiszem, hogy az elmúlt évben egy amerikai kislány született, a születéskor diagnosztizálták a mamát, és ott rögtön kapott egy hatalmas koktélt, amit szedett is, azt hiszem, hogy fél évig. Aztán az anyuka eltűnt, egy év után találták meg, és sorra tesztelték a kisbabát, és negatív. Tehát, hogy a antiretrovirális szereknek van egy ilyen hatása is, és hogyha egy egészségügyi dolgozónak ez van jogosítványa, akkor az ő részéről csak ez egy bizalmi, ez egy jó döntés, hogyha egy hívvel élőtől megkapja ezt az információt, és ezt meg kéne köszönni, nem pedig azt mondani, hogy én most akkor nem látom el, mert félek. Tehát amikor az egészségügyben találkozunk félelmekkel, tévhitekkel, meg diszkriminációval, akkor mit várunk el az átlag embertől, akinek még kevesebb a tudása a hívről, meg a fertőzésekről.
És az átlag emberek egyébként hogy viszonyulnak ehhez? Mit tapasztaltok ti? Tehát, hogy akkor egy ilyen függöny van, és akkor úristen, nem akarok róla tudni, nem is akarom látni, el akarok menekülni, meg hogy ne is érjen hozzám, ne is legyen a környezetembe. Tehát alapból inkább ez van?
Igen, most volt az EU parlamentben egy meghallgatásom, többek közt én is ott voltam, meg még jó pár szervezetnek a képviseletében. Ott többször elhangzott az a mondat a UNAIDS vezetőjének a szájából, hogy ma már nem halálos ítélet a HIV. Ez valóban a gyógyszeres kezelés következtében biológiailag, orvosilag megakadályozható, tehát nem alakul ki a halálos AIDS megbetegedés. És akkor itt a megbeszélés végén én ezért hozzátettem, hogy viszont társadalmilag, közösségen belül még mindig ellehetetlenedhet egy hívvel élő.
De attól fél egyébként, hogy nem tudom, az arcomba köp, és akkor én megfertőződöm, vagy hogy tehát ettől félünk, hogy megfertőződünk a másik ember
vannak
által.
Vannak olyan téfitek, hogy metrón utazom, rám tüsszentett, és akkor most én éces vagyok. Tehát ez az alapbutasága. De vannak olyan téfitek is, hogy illetve előítéletek, hogy ha már tudják róla, hogy hívvel, akkor miért nem különítik el, miért nem zárják be örök életére, miért nem rakják ki egy szigetet, lövik ki a holdra.
Igen, mert a halált hordozza a szemünkben ilyenkor a fertőzött. A potenciális halál jelenik meg.
De ez már nem igaz.
Igen, persze.
Egyáltalán nem erről van szó. Sőt, a kezelt betegek nem is fertőznek tovább. Tehát, hogy azért ezek nagyon sokat haladtunk előre tudományos szinten a 83-as hív felfedezése óta. Azt gondolom, hogy viszont hozzáállásban, tudásban, lakossági szinten, de mint kiderült, az egészségügyi dolgozók szintjén is lemaradtunk nagyon sokat. Tehát ugyanott tartunk, mint a 80-as években.
Szerintem egyébként például ez egy nagyon fontos mondat, hogy akiket már kezelnek, azok már nem fertőznek innentől kezdve tovább. Tehát, hogy ez szintén egy olyan tévhit, amit majd fordítva, amit nagyon sokan úgy gondolnak, hogy attól még, hogy kezelve van, attól még biztos, hogy mindenkit fertőz. Tehát, hogy ez is milyen fontos lenne súlykolni, hogy ezt megértsék az emberek, hogy aki kezelve van, azután már nem fertőz.
Igen, egy angliai adat. Angliában körülbelül 20% a HIV-elélőknek az, akit nem diagnosztizáltak, tehát akik még nem tudják, hogy HIV-elélők, és körülbelül a új fertőzések 80-90%-a tőlük
az jó arányzik,
nem? Igen.
És Magyarországon egyébként vannak ilyen adatok, hogy mennyire diagnosztizáljuk azt, hogy mennyi ember nem tud arról, hogy ő mondjuk HIV-fertőzött?
A legoptimistább beslés is azt mondja, hogy legalább annyian, tehát hogy van egy ilyen 50%-os diagnosztizálatlan közösség, és azt viszont tudjuk, hogy az, aki nem tudja a státuszát, nem kap kezelést, nem változtat emiatt a viselkedésén, az fertőz tovább. Tehát egy minél nagyobb a százaléka aránya azoknak, akik nem diagnosztizáltak, annál jobban terjed a fertőzés.
Szerintem az is érdekes, hogy mik azok a tünetek, tehát hogyha már aktiválódik a vírus, és tényleg beteg leszel, megbetegszel, akkor mik azok a tünetek, amiket észreveszel magadon, amitől, hát hogyha elmulasztottad a kezelést, meg elmulasztottad azt, hogy elmenjél szűrésre, akkor mégis mit tudsz csinálni?
Hát az immunrendszer leépülésével jönnek a tünetek, tehát soha nem a HIV vírus öli meg az embert, hanem a HIV vírus tönkreteszi az immunrendszert, és az immunrendszer hiányában különböző fertőzések vagy daganatok azok, amik halálhoz vezethetnek. Vannak olyan kimondottan AIDS indikátor megbetegedések vagy állapotok, amik esetén például egy egészségügybe bekerülő betegnél el kellene végezni a HIV-tesztet, fel kéne neki ajánlani. Tehát, hogyha például valakinek kaposi szarkómája van, azt hiszem, hogy a kaposi szarkómát ezt majdnem mindenki tudja, hogy ez egy AIDS-hez köthető állapot, akkor azt nem kezdjük el kemoterápiával kezelni.
De azt nem kezdik el azonnal megnézni, valakinek kaposi szarkómája van?
Előfordult már olyan eset is, hogy nem.
Jézusom, de hát azt még az is tudja, aki csak a tévéből tájékozódik. Igen. Csak a Philadelphiát látta. Persze.
Igen. Magyarországi vidéki kórházban egy évig kezelték kaposi szarkómával HIV-teszt nélkül. Miután megtörtént a HIV-teszt, és kiderült, hogy pozitív, megkapta az antiretrovírusszereket, és az immunrendszer visszaépülésével a szarkóma is elmúlt. Tehát, hogy nagyon sok betegség állapot, amit az immunrendszer hiánya okoz, akkor, hogyha gyógyszeresen kezeljük a beteget, akkor visszaépül az immunrendszer, és eltűnnek ezek a betegségek.
Nem tudom, mennyire a városi legenda kategóriája az a sztori, amit hallottam egyszer, hogy talán van még vidéki kórházban egy idős nénit szűrtek ki. És hogy azt őt is úgy, hogy tulajdonképpen a harmadik tüdőgyulladásból esett már vissza, és csak valaki azt mondta, hogy nem nézzünk egy HIV-tesztet, vagy egy tesztet, mert hogy három tüdőgyúszi, és hogy a papa is tüdőgyúsziban halt meg, és hogy kiderült, hogy a férje, aki már halott volt 2 vagy 3 éve, ő járt bordélyházba, vagy kupiba, és úgy ment át a nagymamakorú hölgyre.
Én szerintem ez sajnos nem városi legenda. Tehát én elképzelhetőnek tartom azt, hogy halnak meg úgy emberek 30-40 évesen tüdőgyulladásban, hogy az a diagnózis, hogy hát nem reagált az antibiotikumra. Későn került a kórházba, elvitte a láz, vagy bármi ilyesmi történt, és közben lehet, hogy egy HIV-teszttel, egy antiretrovírus terápiával meg lehetett volna előzni azt a halálesetet. Tehát szerintem van 1%, nem tudom hányan lehetnek, hogy 10-20%-a az ilyen eseteknek úgy hal meg, tulajdonképpen AIDS következtében, hogy soha nem diagnosztizálják, hogy ő HIV pozitív volt.
Az mennyire jellemző egyébként, hogy valaki úgy tudja meg mondjuk a státuszát, akár pozitív, akár negatív, hogy valakiről kiderül, hogy mondjuk ő HIV-fertőzött, és mondjuk ilyen központi ember mondjuk akár egy szexuális kapcsolatok szintjén, vagy egy kicsit ilyen easygoing, így mászkál erre, arra, és akkor mondjuk nagy szemű párkapcsolata van, hogy így végig mennek ezen a történés soron. Hát nem tudom, ez egy kérdés, hogy mondjuk kiderül, mit tudom én valakiről, megtudjuk, hogy HIV-fertőzött volt, és akkor hoppá, hát az meg lefeküdt a Krisztikével, de hát a Krisztika is így megy végig, ugye onnantól kezdve a rendszer, azért nagyvárosban élünk, mindannyian tudnánk egy olyan láncot végigmutatni, hogy hoppá, de közel volt.
Elképzelhető, hát talán ez még nem is biztos, hogy olyan rossz, hogyha esetleg tényleg valakiről kiderül, azért mert coming out-tól, vagy csak úgy egyébként, hogy mondjuk a közvetlen ismerősi köre, aki tudja, hogy mondjuk voltunk együtt az elmúlt fél évben együttben.
Sőt, az tök jó, nem?
Igen. Tehát hogy akkor ez talán egy jobb
ez is. Ez egy jó dolog rá.
De ezek hogyan történik? Végig megy az egyén, akiről kiderült, ő neki végig kell gondolnia, leírni egy papírra, hogy mi volt az elmúlt másfél évben, és mondjuk ez egy promiszkuitásra hajlamosabb egyén esetében, ezért ez ilyen 15-20 fő is lehet.
Akárhány lehet, így van. Tehát ez egy nagyon ideális eset, hogy egy frissen kiszűrt HIV-vel élőtől elvárjuk azt, hogy traumatizált állapotban van.
Hát ez az.
Elvárjuk azt, hogy egyrészt gondolja végig azt, hogy kik esnek bele abban a szórásban, akikkel ő lefeküdt ebben az időszakban, és aztán utána úgy közölje azzal a személlyel, hogy te figyelj, menj már el tesztre, mert nekem most éppen pozitív lett a tesztem. És közben lehet, hogy nem fertőzte meg, lehet, hogy megfertőzte, sőt az is lehet, hogy attól a szemétől kapta ő a vírus, tehát hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon...
Hát igen, családi drámák sorozatát indítja el. Te lefeküdtél azzal a férfival, nővel? Abban a pillanatban?
És pláne úgy, hogyha az... még fél attól is, hogy elveszíti esetleg azt a kapcsolatot onnantól kezdve.
Hát lehet, hogy pont emiatt rejtegetni, hogy nem mondja el, mert hogy hátok hiderül, hogy igazából a nővéreddel voltam 10 éven keresztül. Tehát egy ilyen elképesztő családi drámák alakulhatnak ki.
És egyébként így azokkal az emberekkel, akik mondjuk tényleg ezt a traumát így átélik, és kiderül, hogy akkor ők fertőzöttek, akkor így ők kihez tudnak fordulni, mondjuk segítségért, tehát mondjuk a lelki traumát, ami
pont
mondjuk...
Pont ez az igen, hogy ezt
ami Frankon tényleg így megkapja az infót, és akkor azt érzi, hogy hoppá, most egy lógyomor szájba rugott, és akkor oké, elmegyek a kezelésre, de hogy ezt hogy lehet feldolgozni, ehhez van segítség, vagy pszichológushoz lehet menni, vagy mit kell csinálni?
Ne, nincsen túl jól kiépített hálózata. Van ugyan egy pszichológus a László kórházban, de ő a kórháznak a pszichológusa. Tehát mondjuk a minden egyes osztályjal beteggel ő neki foglalkozni kéne. Tehát egy bizonyos részidő munkaidőt tud tölteni a hívosztályon. Közösség, hívelélők közössége nagyon-nagyon kevés és gyenge. Nincs, vannak ugyan néha programok, néha kezdeményezések arra, hogy egy kör összeüljön, és ott esetleg megbeszéljük kinek milyen problémát, de ezek általában elhalnak, vagy szétesnek egy idő után. Tehát ez az egyik legnagyobb probléma. Egy rossz mentális állapotra rákapni egy hívfertőzést, vagy egy hívfertőzés okoz egy rossz mentális állapotot, az nagyon sok mindenbe bele tud szólni. Bele tud szólni például abba is, hogy valaki nem szedi rendszeresen a gyógyszerét, és hogyha össze-vissza szedi a gyógyszerét, akkor viszont nem igaz az állításunk, hogy nem fertőz. Uh-huh. Kialakulhat mutáció, akkor rezisztens lesz a vírus a gyógyszerre, és egy idő után kilőheti az összes gyógyszer lehetőségét, mert azért limitált ez a 20-valahányféle gyógyszer, amit tehet szedni a hívfertőzésen.
Van még egy nagyon érdekes téma szerintem, ez az, hogy Svájcban ugye népszavazáson döntöttek az új epidemiológiai törvényről, amiben azt mondják, hogy ki, hogyha a hívvel élő tájékoztatta a partnert a hív státuszáról, akkor megszűnik minden büntetőjogi felelőssége. Nálunk most Magyarországon valakit terhel büntetőjogi felelősség, hogyha nem közli, hogy hívfertőzött és megfertőz valakit?
Ilyen jogszabály nincsen, hogy közölni kellene szexuális partnerrel. Érdekes módon az egészségügyi törvény előírja, hogy a betegnek együtt kell működni az ellátó személyzettel. Ebbe beletartozik az is, hogy mindenről tájékoztassa az őt ellátó egészségügyi dolgozót. És ezt, hogyha mondjuk elmulasztja tájékoztatni például arról, hogy ő hívfertőzött, akkor ezzel akár meg is történhet az, hogy az egészségügyi dolgozó erre hivatkozva elutasítja az ő ellátását a közreműködés hiánya miatt. A szexuális partnereknél nincs törvényi kötelezettség, de ugyanakkor nemrégiben egy pár hónappal ezelőtt volt sajtóban megjelent ez a hír, ez a Judit per, amikor a volt férjét beperelte a nő azzal, hogy megfertőzte, aztán kerestek még, találtak még olyan nőt, akit szintén ő fertőzött meg, legalábbis ez az állítás egyik oldalról. Ha jól tudom, akkor ő most kapott valamilyen elmarasztoló ítéletet, nem tudom a ügynek a pontos részleteit. Magyarországon szerencsére ez a HIV kriminalizáció, ez nem egy elterjedt, ez az első eset, amikor ilyen döntés született volna. Vannak viszont országok, Svédország, Németország, akár említhetjük az Amerikai Egyesült Államokat is, ahol például azért ül 15 évet börtönben egy férfi, mert megharapta az őt igazoló rendőrt. Tehát, hogy vannak nagyon-nagyon eltúlzott ítéletek, sőt vannak olyan, a legtöbb eset mögött vissza lehet keríteni valamilyen, keresni valamilyen bosszút, tehát például egy vállóperben felhasználják a férj vagy a feleség ellen, hogy vagy hagyod, hogy nálam legyen a gyerek, vagy akkor beperellek azzal, hogy veszélyeztettél.
És Magyarországon eset. Mondjuk olyan eset volt, hogy valakit mondjuk a munkahelyéről távolítottak el azért, mert kiderült róla, hogy ő mondjuk HIV beteg.
Konkrétan ilyenről nem tudok, olyanról tudok, hogy iskolában nem vették föl a hívvel élő gyereket tanulni. Azért is nehéz ezeket az eseteket lekövetni, illetve dokumentálni, mert hogy nagyon sok hívvel élő bár diszkrimináció áldozata lesz, nem fogja vállalni azt, hogy mondjuk peres úton.
Tehát akkor inkább elég magas a látencia.
Igen, sok esetben, de egyébként ez az egészségügyben is előfordul. Bemegyek egy fogászatra, közlöm, hogy hívvel élő vagyok, és nem látnak el, akkor a következő fogászaton nem közlöm. Tehát ez egy ilyen bevett gyakorlat, hiszen az a lényeg, hogy nekem ott ellássák a fogamat. És valószínűleg ugyanez vonatkozik a munkahelyi vagy az iskolai diszkriminációra is. Hogyha egyszer megégettem magam valahol, akkor a következő én nem biztos, hogy el fogom mondani.
De ezen a tudás segít, vagy mi? Tehát így látom magamat a fogorvosi székben, látom az egyébként nagyon nagy tudású fogorvosomat, és belehelyezkedek az ő helyzetébe, és azt mondom, hogy itt van a fényes karrierem, működik a kis rendelő, és itt van valaki, aki probléma, akit nem vártam. És hogyha egyébként tisztában vagyok a HIV terjedésével, és fel tudok erre készülni, akkor talán belevág. De mi az, ami segíti az orvost ebben, hogy akkor ezen át tudja lépni ezen a határon?
Nagyon fontos alapszabály bármilyen ilyen invazív beavatkozásnál, tehát ahol fertőzés megtörténhet, hogy nem felkészülni kell rá. Folyamatosan minden esetet úgy kell kezelni, hogy potenciálisan, akár HIV, akár hepatitis, akár bármilyen más fertőzése lehet annak a betegnek, egy fogászati ellátás.
Tehát nincs egy plusz gumikesztyű ilyenkor, hanem...
Nem, ugyanazokat a szereket kell használni, ugyanazt a fertőtlenítést kell megtenni, hiszen nem tudhatom, hogy az a beteg azért nem mondta el, mert hívvel élő, mert hogy eltitkolta, vagy pedig ő sem tudja.
De ebben a helyzetben akkor az orvos... Köszönöm szépen, hogy közölte, folytassuk.
Köszönöm szépen, igen, így van. Köszönöm szépen, hogy közölte, és folytassuk. Sajnos ezt nagyon kevesen teszik meg.
Meg utána vajon tényleg oda mersz-e ülni úgy abba a fogorvosi székbe, hogy látod, hogy a fogorvos az nem tudom, úgy nyúl hozzád, vagy szóval érted?
Hát az biztos mondja, hogy doktor vagy rendesen, vagy sehogy, de parázba hát itt nekem ne kezdje hozzá.
Hát ez az. Tehát, hogy utána már neked is nyilván azért te is traumatizálva vagy, hogy
ne, számomra egyébként.
Hát igen, és ráadásul is fogorvos nőnk, az a remegő kézzel jön a fúróval, ez közben az orromba kezdi betolni, mert nem mer oda nézni, na azért hagyjuk.
Igen.
Számomra ebben a központi sztomatológiai intézeti esetben az volt a legmegdöbbentőbb, amikor azt magyarázta egy ottani vezető főorvos, hogy neki másképp kell ellátni a HIV-vel élőket.
Ne.
Mert hogyha tudja, akkor más dolgokat is. De hát mi történik akkor, hogyha egy nem diagnosztizált betegül be a szélén?
De mit mondod, hogy mi az a plusz, amit ilyenkor csinál, óvintézkedés?
Nagyon egyszerű, például külön kezelőhelyiségbe szeretnék kezelni az összes
fertőzést. Jézusom, azt szakítunk azzal a képpel egyébként, hogy minden orvos jó fej, mint hogy nem minden anyuka jó anyuka. Tehát, hogy ez mindig elborzasztó, van egy ilyen kép bennünk, hogy a doktor bácsi, aki mindig a mi érdekünket nézi, és hát hallod, nem, hát ezek meddő hülyeségek konkrétan, egy főorvostól.
Vannak olyan fertőző betegségek, például influenza, TBC, amik levegővel terjednek, tehát ilyen esetben mondjuk egy rezisztens TBC hordozónál tényleg külön kezelőhelyiséget kell alkalmazni, mert utána maga a levegő fertőzhet, vagy a bizonyos tárgyakra lecsapódott. A vérútján terjedő fertőzések, ez nem igaz, tehát hepatitiszeseket, híveseket nyugodtan lehet kezelni ugyanabban a székben. Mindegyik beteg közt meg kell tenni azokat a óvintézkedéseket, fertőtlenítés, sterilizálás, amit egyébként is meg kell tenni.
Csak most gondolok bele, hogy a klienseinknek a 80%-a hepatitis C fertőzött, hát ez ugyanaz a sztori, mint a hív esetében. Ugyanazok a félelmek nagyjából, nem? Mondjuk, hogy nem jutnak el orvoshoz, mert hogy sehová sem jutnak el, de hogy valószínűleg ugyanezek a kirekesztési mechanizmusok indulnának be. Pedig előbb-utóbb be kell őket vonnunk az egészségügyi ellátásba.
És milyen fontosan, hogy ezeket az egészségügyi dolgozókat valahogy felkészítsük te arra. Sőt, azt gondolnánk, hogy felkészültek ők már.
Hát én nem tudom pontosan, mert sajnos nem voltam ott, de a munkatársaim voltak az egyik ilyen valami HIV érzékenyítő, a Jocsi meg a Roli, és olyan horror dolgokat...
Volt, nem?
Az ugye, azt mondja, hogy olyan horror dolgokat mondtak, hogy ők majdnem felálltak és kimentek. Azt mondta, hogy a buzizás, tehát, de konkrétan, tehát, hogy ilyen összekacsintás, összeröhögcsírés, igazi megalázó ócska diskurzus volt, orvosok voltak jelen. Azt mondta, hogy nagyon-nagyon megdöbbentette őt, hogy ezek az orvosok itt ezen az AIDS probléma érzékenyítő tréningen ezt teszik az asztalra.
És ezt mennyire szokták egyébként mondani például, amikor olyan roma érzékenyítő program van, hogy nem gondolták volna, hogy a bírák és a rendőrök azok, akik összekacsintanak, röhögcsélnek, és hogy tehát, hogy ugyanezt, hogy azt gondolnánk, hogy ők azok, akik egyébként
nem. Azt nem gondolnám egyébként. Jó, hát tehát a rendőrökről, bírákról, magyarok, a legkevésbé is gondolnám, hogy nem meddő rasszizmussal vannak tele nagyon sok esetben.
Akkor most itt pontot teszünk az adás végére, mert hogy jön a következő tilosos műsor, a miért tilos a gyűlöletbeszéd, vagy legyen tilos a gyűlöletbeszéd. Molnár Péter
műsorvezető.
Azt hiszem, A7 van. Úgyhogy ez volt a Kontúr mára. Vendégünk volt Bagyinszky Ferenc, a TASZ HIV-AIDS programvezetője, és Dávid Fecó, a Kékpontnak a munkatársa. Köszönjük, hogy itt voltatok, ez volt a Kontúr, és jövő héten pedig az új menekültügyi stratégiával fogunk foglalkozni. Ha minden igaz, akkor itt lesz a belügyminisztériumnak a képviselője, illetve a civil szervezetek is, és arról beszélünk, hogy milyen a helyzet most Balassagyarmaton, illetve Bicskén.
Igen, és azt is mondjuk már elég, hogy két hét múlva mi lesz az adás, mert szerintem zseniális.
Ezt a mondat.
Találtunk egy honlapot, ahol csábítani tanítják a férfiakat, úgyhogy...
A puha?
Megpróbáljuk őket behívni a műsorba, és akkor megkérdezzük, hogy akkor mik azok a trükkök, amivel lehet csábítani.
Így van, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, legyen szép estétek, sziasztok!
Sziasztok!
Ciao. Sziasztok!